napot kívánok! Kezdjük meg! Padmos György vagyok, végzettségemmel tekintve orvos, emeritus professzor az egyetemen. Hajdanában én kezdtem el ennek a kurzusnak és a másik kurzusnak is a kidolgozását. Most már csak keveset előadást tartok, mert lassan már kifelé a szakmából. Fiatalok lassan átveszik a dolgot, és a kurzus felelős is most már Ulbert István, ugye, aki utódom a professzorként itt, és az Akadémia Természettudományi Központjában is a hajdani csoportoknak a jelenlegi vezetője. Bálint mondta már, hogy a handoutok vannak. A handoutokkal kapcsolatban van egy megjegyzésem. Ugye minden évben a hallgatók véleményt mondanak az oktatásról. A legnagyobb megdöbbenésemre az utolsó véleményben itt sokan panaszkodtak, hogy a handout papíron nem lehet jól olvasni a szöveget, és abból nem tudnak tanulni. Hát kérem szépen, mi ezt nem azért adjuk, hogy abból tanulják, mint az anyagot. Nagyon jól tudják, hogy az interneten fönt van a PDF anyag, tehát abból nézzék, abból jól olvashatóan megvan. Ki lehet nagyítani a szlájdot, tehát semmi gond nincs vele. Ezt pontosan azért adjuk ki, hogy azért van hagyunk helyet az oldal, hogy tudjanak jegyzetelni, hogy beírják az, ami nem található meg. Remélem, hogy még sokáig fogjuk tudni csinálni, mert mindig félek, hogy minden héten egy elég komoly papírmennyiséget elhasználunk, hogy így előbb-utóbb majd az órukra kopintanak, de egyelőre még nem történt meg, úgyhogy hogy csináljuk. Azon kívül majd nem tudom, hogy van-e valaki, aki még nem jelentkezett a műszeres gyakorlatra. Aki esetleg van valaki, akkor a szünetben majd iratkoznak föl, mert a műszeres gyakorlat anyaga az ugyanúgy vizsgaanyag. Tehát majd ugyanúgy az zárt helyiken is, hiszen Bálint elmondta, hogy milyen beszámolók zárt helyik lesznek, tehát a zárt helyiken is és a szóbeli vizsgán is a műszeres gyakorlata kapcsolatban kérdések lesznek. A mai előadáson az elektroenkefalográfiával fogunk foglalkozni. Kicsit megkevertük az anyagot, mert korábban alulról mentünk fölfelé a membrán jelenségek, egysejt elvezetés, és utána jött a makró típusú elektrofiziológiai jelek. Pontosan azért, mert most már gyakorlatilag ma már fognak elvezetéseket csinálni, ezért előrehoztuk az EEG-t. Ez nem jelent problémát, mert tulajdonképpen ma egyáltalán nem fogunk beszélni elemi jelenségekről. El is felejthetik, mert az EEG az egy tapasztalati tudomány, ezt nem jöttem ide föl, mert megsértődnének az EEG-sek, de ez így igaz. De azt viszont mégiscsak beírtam ide, hogy normális EEG azt jelenti, hogy nincs azonosítható rendellenesség, nincs olyan kóros jel, amit ismerünk, hogy kóros jel. Hát mi az elektroenkefalográfia? Menjünk vissza. Agyi elektromos jelek vizsgálata non-invazív vagy invazív módszerrel. Az EEG ugyanakkor egy klinikai vizsgálat is a neurológiának, sőt a pszichiátriának is egy alapvető vizsgáló módszere. Történetről hallottak, ugye, az előző előadásban nem kell vele foglalkoznunk. Magát az elektroenkefalográfia jeleket tulajdonképpen két csoportra oszthatjuk. Egyrészt spontán EEG-re, ebben fogunk ma foglalkozni, másrészt pedig az eseményhez kötött potenciálokra, ezekkel a jövő héten fogunk foglalkozni. Mit jelent a spontán EEG? Akár melyikük, magam is, amit beszélek, ha elektród lenne a fejbőrömön, akkor bizonyos elektromos hullámokat tudnánk regisztrálni, nagyon kis amplitudójú hullámokat. Nyilvánvaló, hogy nagyon szapora hullámok lennének most, hiszen koncentrálok arra, hogy hülyeségeket nem mondjam. De az
EEG az egy fejbőrre helyezett elektródokkal történő elvezetés, ez folyamatosan ébrenlétben, alvásban, bármikor elvezethető, különböző jellegűek a hullámok, de folyamatosan elvezethető. A másik kategória az eseményhez kötött potenciálok, mind a nevük is mutatja, időben valamilyen eseményhez kötött, ebben máma jelek, máma ebben nem foglalkozunk. Tulajdonképpen az EEG az a fejből helyezett elektródokkal történő elvezetést jelenti, bár kiterjedtebben is használják, mert például intrakraniális EEG-ről is beszélnek, mély elvezetéses EEG-ről is, majd később erről visszatérünk. Van azonban egy külön kategória, ez az elektrokortikográfia. Ez az, amikor feltárt agyfelszínről történik az elvezetés, erről is fogunk majd beszélni. Mire használják az EEG-t? Hát elsősorban a klinikai diagnosztikát kell megemlíteni, és annak is a legfontosabb területét. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az epilepszia diagnózisában alapvetően döntő az elektroenkefalográfia. Később majd vissza fogunk részletesen beszélni, most ne térjünk el ki, menjünk tovább. Különböző encefalopátiák, kóma, az agyhalál megállapítása szempontából alapvető jelenség. Alvászavaroknál is egyre kiterjedtebben használják az EEG elvezetéseket, és egy másik terület a narkózis monitorozás. Majd a kiváltott potenciáloknál is érdekes lesz. A narkózis monitorozás nagyon izgalmas probléma, ugyanis főleg kisebb műtéteknél mi a cél? Az a cél, hogy a beteg elveszítse a tudatállapotát, tehát ne tudja, hogy mi történik vele, viszont nem éljen. Minél felületesebb legyen a narkózis, ennek aztán az a következménye, hogy bizony sokszor ugye, ismerik a tévébe is, a többi emlegetik, hogy a paciens élvezi a műtét közben a sebészeknek a vicceit, ugye, amit műtét közben mondogatnak. Tehát nagyon fontos, részben EEG-vel kiváltott potenciálokkal lehet megállapítani, mi az a szint, ameddig el kell feltétlenül menni, hogy a tudatvesztés bekövetkezzen. Kutatási területeken ugyancsak alapvető. Tehát nem kell magyarázni, hogy az idegtudományban nyilván az agyi elektromos jeleket használják. Kognitív pszichológia, majd jövő héten sokat fogunk beszélni az eseményhez kötött potenciálokkal kapcsolatban, pszichofiziológia, neurolingvisztika, gyógyszerkutatásban is természetesen alapvető jelentőségű, állatkísérletes, de emberi vonatkozásban is. És itt teszem mindjárt, még említettem egy csomó kutatási területet, legyenek szívesek kérdezni, ha valamit nem tudnak. Engem nem zavar, sőt segít, ha kérdeznek, mert tudom, hogy mivel kell részletesebben foglalkozni, emelje fel a kezit, aki. Tehát ha nem kérdeznek, az azt jelenti, hogy mindent megértettek, tehát a vizsgán nyugodtan kérdezhetjük. Ez előadás arra szolgál, hogy tisztázzuk azokat a dolgokat, amit nem értenek. Hülye kérdés a vizsgán. Bocsánat, itt az előadáson nincs. Vizsgán már más a helyzet. Kérem szépen. Ugye, mint említettem, hajdanában úgy tartod, hogy először a membrán jelenségek, egysejtes elvezetés, majd utána a lokális mezőpotenciál, és végül foglalkoztunk az EEG elvezetésnél. Az EEG elvezetésnél az a helyzet, hogy az aktív terület, ugye, az agykéreg elsősorban, azt az elektródtól, amiről majd megint később fognak részletesen hallani az elektródoknak a tulajdonságról, elhatárolja az agykérektől a likvor, az agyhártyát, a koponyacsont, a lágyrészek, tehát viszonylag messze van az elvezető elektród, még a fej tetőn is, az aktív területtől. Ennek megfelelően nagyon összetett a viszony az idegsejtek pillanatnyi működése és azok a hullámok között. Tehát most nyugodtan elfelejthetjük ezt a részét a dolognak. Az EEG-ről fogunk beszélni, a genezisről, az EEG létrejöttének mechanizmusairól ma nem beszélünk, jövő héten se, ez egy külön előadás, külön két órás előadás. Lesz már meglehetősen összetett és bonyolult jelenség. Hát nyilván EEG-ről azért hallottak már nyilván a funkcionális idegtudományban is, de még a középiskolában is, tehát részletesebben nem kell gondolni, hogy miről van szó. A spontán EEG frekvencia tartományai foglaltam itt össze, majd később az egyes jeleket külön is beszélni fogjuk. Ugye a Berger nevezte el már az alfa bétát, és ahogy később felfedezték a többi hullámot, ennek megfelelően déta, delta lassabb, illetve a gamma, ami az elmúlt évtizedben, két évtizedben vált izgalmassá, tehát ennek megfelelően ugyancsak ezeket a kifejezéseket használják. Ugye a delta tevékenység az, amely 4 Hz-nél lassabb oszcilláció. Ez felnőtteknél előfordulhat, egészséges egyéneknél is, főleg alvás alatt az alvásnak, lassú hullámú alvás, erről is hallottak már nyilván, harmadik, negyedik stádiumában, csecsemőkön viszont ébren is előfordulhat. Felnőtteknél elsősorban frontálisan, bár mondhatjuk azt, hogy diffúzan, gyermekeknél elsősorban a hátsó területeken. Kóros állapotokban diffúz léziók, daganatok lokalizációval használták régebben az EEG-be a lassú hullámokat, mert ahol valamilyen daganat, például EEG-ben úgynevezett térfoglaló folyamat, például egy glióma helyezkedett el, az nyomta az agykérget, és ott a tevékenység kórosan megváltozott, lelassult, tehát tulajdonképpen az EEG elvezetéssel lokalizálni lehetett többé-kevésbé. Ma már ez tulajdonképpen elvesztette a jelentőségét, mert mivel lokalizáljuk a daganatot? Minnyáján tudják, tessék szerint valaki legalább mondja. Hát egy daganatot, agydaganatot mivel lokalizálnak ma már? Hát ML-lel, mágneses rezonancia képpel, ami nagyon érzékeny a lágyrészeknek a víztartalmára és a többi, tehát tulajdonképpen nagyon jó képet ad a daganat lokalizációval. Tehát ez kiesett az EEG-be. Volt is nagy ijegység az EEG-sek körében, amikor az ML elterjedt, mert úgy nézett ki, hogy kiszorítja az EEG-t, de aztán éppen az eseményhez kötött potenciál, a pszichofiziológia alkalmazás és az EEG-nek a számítógép és jelfeldolgozással kapott új eredményei, amiről majd megint egy külön előadásban fogunk foglalkozni, az tulajdonképpen az EEG-nek egy új sikeres területét jelentette. A téta hullámok 4 és 7 Hz közötti tevékenység diffúzan szokott megjelenni, főleg frontálisan és temporálisan jelenik meg egészséges egyénél speciális kognitív feladatokban. Fiatal gyermekeken van, még majd látjuk az alfa tevékenység fejlődésével kapcsolatban, és a lassú hullámú alvásban a második, harmadik stádiumban. Itt megint fokális kóros állapotokban, fokális lézió daganat esetében, vagy mély talamusz például, talamusz területén lévő középvonali holfolyamat diffúz, és jelenik meg a téta tevékenység. Régen azt mondtam, és amíg a papírregisztrálós EEG-k voltak, általában én mindig azt mondtam, hogy egészséges, éber, felnőtt egyénnél alfánál lassabb hullámot nem regisztrálhatunk. Ugye, hogy egészséges, éber és felnőtt egyén. Na, ma már ez nem igaz, mert kiderült, hogy viszonylag kis amplitúdor, tehát a FFT analízissal, a számítógépes módszerekkel jól kimutatható, például kognitív feladatokban megjelennek téta hullámok, főleg temporális elvezetésekben, tehát van éber állapotban is, és téta tevékenység egészséges egyéneknél is, de általában azért mondhatjuk ezt ez a megfogalmazás, majd nagyon durván klinikai értelemben megfelel. Az alfa tevékenység ugye ez a legfeltűnőbb, legnagyobb amplitudójú hulláma az EEG-nek éber egyénnel. Ugye mennyi a frekvenciál? 8-13. Hol jelentkezik legnagyobb amplitudóval? Ezt középiskolában is tanulták. Biztos. Hát ha nem olvasták el, akkor muszáj vagyok én mondani. Ennyi, nem mondták rögtön. Ugye? Legnagyobb amplitudóval éber nyugodt állapotban csukott szemnél az a tarkó táján jelenik meg a vizuális kérgi reprezentációnak megfelelően. Azon kívül alfa jellegű aktivitás, majd a brain-computer interfészekkel kapcsolatban fogunk erről beszélni, hogy a motoros kéreg fölött is elvezethető, megint speciális módszerekkel. A hajtonában ideírtam, bár ma már kevésbé használják, tulajdonképpen az alfa tevékenységet régen úgy értelmezték, mint egy idling ritmus, egy ilyen szabadon futó ritmus, amikor semmilyen inger nincs, csukott szemmel, nyugodtan fekszünk, akkor a látórendszerbe fut egy ilyen üres járati ritmus. Ha jön inger, majd látni fogják a klippeken, meg a gyakorlaton is, akkor eltűnik ez a ritmus, és egy szaporább tevékenység jelenik meg. Van egy speciális kóma típusa, az alfa kóma, amikor folyamatosan ez az alfa tevékenység jelenik. Majd előbb az alfára részletesebben is fogunk beszélni, most nem említem, majd ott beszéljük meg, hogy milyen gyakorisággal, az embereknek hány százalékánál van. Az alfánál gyorsabb tevékenység 18, körülbelül 30 Hz, itt már azt tettem, hogy körülbelül egyes egyének 25, mások 35 Hz-nek tekintik a béta felső határát. Ez egy szapora, kisebb amplitudói tevékenység, diffúzan elsősorban frontálisan jelentkezik, aktív állapotokban. Azon kívül a REM mit jelent? Az, hogy REM? Nem igaz, hogy nem tudják, megint. Tessék? Valaki hangosan, hogy... Igen, gyors szemmozgásos, micsoda? Egy alvástádium, ugye? Ez az az alvástádium, majd később beszélünk róla, amikor gyors szemmozgások jelennek, és még ma is mondhatjuk azt, hogy nagy rész ez az a stádium, amikor folyamatos, összefüggő álomjelenségek zajlanak le. Gyógyszerhatások, egyes gyógyszerek kiemelik a béta tevékenységet. A gamma tevékenység 30-nál gyorsabb, és ez körülbelül 100 Hz-ig megy. Ez attól függ, hogy miről van szó. Elsősorban kognitív folyamatokhoz társul. Van egy olyan feltételezés, hogy a különböző szenzorok és modalitásoknak az összekapcsolása történik a gamma tevékenységgel, de elsősorban figyelmi folyamatoknál van. Ez kognitív leépülésnél csökken le. Vannak speciális ritmusok, amelyeket érdemes megemlíteni. Az egyik a lassú alvási oszcilláció. Ez is az elmúlt évtizedekben vált érdekessé, amikor már a számítógépes EEG elemzés vált gyakorlattá. A mély alvásban, tehát az alvás harmadik, negyedik stádiumában, most már csak harmadiknak neveznek, tehát azt mondhatjuk, hogy mély alvásban egy hercnél lassabb alvási oszcilláció is megjelenik. Ez egy külön típusa, majd a funkcionális idegtudományban biztosan fognak hallani róla, mert a kokiba ezt kutatják, úgyhogy fognak róla beszélni. A műritmus az egy szenzormotoros ritmus, a centrális területen jelenik meg mozdulatlan egyéneknél, az alfa sávba tartozik, ez az, amit ide írtam. Nem olyan, mint az alfa, mert nem teljesen színuszos, egy ilyen árkádszerű csúcsosodó típusú hullámokból áll, mozgásra eltűnik. Szigmának nevezték régen, ma már csak azt használják, hogy alvási orsó. Ez az alvás, lassú hullám alvás második stádiumában jelenik meg 11-15 Hz-es gyors tevékenység, egy béta tevékenység tulajdonképpen. Orsó tevékenységnek nevezik, majd mindjárt mutatom az általán, amikor az aktivitás megjelenik, nő az amplitúdója, bocsánat, így kell mutatnom, hogy lássák, nő az amplitúdója, majd csökken. Ezt nevezik orszónak, és ez nagyon jellemző. Ma már nagyon izgalmas kognitív összefüggéseket is találtak. Az alvássorsok frekvenciáját, az intelligenciával korreláltatták, és a többi. K-komplexumnak ugyancsak a lassú hullámú alvás második, harmadik stádiumában jelentkezik egy nagy negatív-pozitív hullámegyüttes. Több feltételezés van, hogy mi ez. Feltételezik, hogy belső ingerek váltják, tulajdonképpen egy eseményhez kötött potenciál lenne. Nincs 100%-ig bizonyítva, de egy nagyon jellemzője az alvás EEG-nek. És megemlítem itt, mert az EEG-vel kapcsolatban nem szokták emlegetni, mert az erősítőink általában alacsony frekvenciát levágják a teljes DC potenciált, ugyanakkor nagyon lassú oszcillációs van. Negatív eltolódás egy általában egy izgalom növekedéssel, és pozitív eltolódás egy nyugalmi állapottal jár együtt. Majd a brain computer interfészeknél fogunk tárgyalni, ahol ezt felhasználják. Az EEG amplitúdó tartomány 5-500 mikrovolt. Mikrovolt legyenek szívesek megjegyezni, és ezt külön kérem, hogy a nagyságrendekre ismételjék át. Ez sajnos nagyon sokszor végig kell, meg kell nézni, hogy az ember a mikro, milli és a többi, tehát ezeket a mind lefelé, mind fölfelé simán tudja. Nagyon-nagyon zokon veszem, amikor millivoltot vagy nanovoltot mondanak, például az EEG-vel kapcsolatban gyakran előfordul. Még valami, egy kifejezés, amit jegyezzenek meg, a klinikusok használják elsősorban. Ez pedig a szinkronizált és deszinkronizált EEG kifejezése. Mit jelent ez? A szinkronizáltnak tekintjük az EEG-t, amikor viszonylag szabályos, nagy amplitúdójú színusz hullámok jelennek meg. Tehát tulajdonképpen ez a terület. Ugye? Ez általában nyugodt állapotot jelez. Például csukott szemmel nyugodtan fekszik, akkor az alfa tevékenység dominálja a tarkóról elvezetett jeleket. Ugye? Ez egy szinkronizált tevékenység. Ha kinyitja az egyén a szemét, akkor deszinkronizálódik az EEG, megnő a frekvencia, és kisebb lesz az amplitúdó. Főleg az amplitúdó csökkenés az, ami itt döntő, ezt nevezik általában aktivációnak. Jellemző EEG mintázatok. Klinikai EEG-ben használják elsősorban, és grafó elemeknek nevezik. Mint mondtam, az EEG egy tapasztalati tudomány. Az EEG-t azt nagy atlaszokból tanulják meg az EEG szakemberek, ahol különböző típusú jelekről példák vannak, majd látni fogjuk az epilepsziára például, vagy az alvásra, és a több milyen jelek jellemzik. Na hát ezeket a jeleket, amik típusosak, és ahogy leírják az EEG-t, ezt nevezik grafoelemeknek. Említettük a szabályos ritmusos hullámokat, szinkronizált tevékenység. Színuszos hullámok, például az alfa tevékenység. Ez a bizonyos orsó, ez lehet alfa orsó vagy béta orsó. Alfa orsó ében egyéneknél majd látni fogják abba a kis bemutatóban, amit látni, és valószínűleg a gyakorlaton is látni fogják ilyen sorozat. Nő majd csökken az amplitúdója. Ez egy alvási orsónak felel meg. Most vannak szabálytalan ritmusok, aritmiás tevékenységnek nevezzük. Azon kívül vannak olyan, főleg kódos jelek, amik ismétlődnek. Ugye itt látunk itt az egyik, és ugyanaz a grafoelem jelenik meg ismételten, bizonyos periódis idővel. Itt aztán elsősorban az epilepsziával kapcsolatos jelek, lemaradt az állója a befejezése, meredek hullámok, tulajdonképpen is ebben kéne kezdeni, a tüske hullámok. Ez a legjellemzőbb epilepsziánál részben rohamba, de rohammentes időben is jelenik meg, majd rá fogunk térni mindjárt, tüskehullámok. Ennek egy kicsit lassabb verziója, szélesebb verziója a meredek hullám, de ez már nem normális, ez már nem egészséges, ez már kóros jelenség. Egy nagyon speciális spike and wave-nek nevezik angolul a tüskehullám. Grafoellem, ami áll egy meredek tüskéből, és utána egy lassú hullám, és ez egy speciális, egy tipikus epilepsziás állapotnak a jellemzője. Az epilepsziás roham során azután többszörös tüskehullámok jelennek meg, vagy pedig többszörös spike and wave összetevők. Ennyit a hullámokról. Most majd a részletekből mindjárt rátérünk. Hát ma már nem használnak, ugye hajdanában papír regisztrálós EEG-kre futott a papír szalva ki a gépből, és mechanikus író szerkezetek. Majd azért látni fognak ilyet, mert az első évfolyamnak tartottunk egy bemutatót a 2002-ben, és azt fölvettük videóra. Egy rövid szakaszt majd azért bemutatok maguknak, hogy lássanak papír regisztrálós EEG-t, mert ma már sehol nem használnak. Ma már tépel lesz EEG a divat, számítógépre, gyakorlatilag egy PC, és előtte erősítőkből áll. Hogy néz ez ki? Minél több elektródot helyezünk el, minél több csatornán regisztrálunk egyidejűleg, hogy összetudjuk elni egy tapasztalati tudomány, tehát mit figyelünk meg? Azt figyeljük meg, hogy látunk-e kóros jeleket a koponya felett. Most rögtön megemlítem, hogy a egészséges embernél általában az EEG tevékenység a két oldalon szimmetrikus. Ha aszimmetrikus a jel, az már egy gyanú jel, tehát mindig összehasonlítjuk a két oldalt, majd látni fogjuk a szabvány elvezetési típusoknál is. Tehát felhelyezzük az elektródokat, csatlakoztatjuk a bemenethez, van egy bemeneti erősítő, amit ma már nagyon sokszor az elektródra kihelyeznek, mert ezek vezeték, ugye, viszonylag nagy impedanciájú bemenetet jelent, és ha mozog a vezeték, például akkor kapacitív zavarokat tud okozni, úgyhogy igyekeznek arra felé tendál a szakma, hogy maga az elektród is aktív legyen, egy első fokozatú bemenet, utána a valamennyi csatornát szabályzó tulajdonképpen erősítés, szabályzás, valamint magas és alacsony frekvenciás szűrők vannak. Miért kell szűrni az EEG-t? Igyekszünk minél szélesebb frekvencia sávban, ma úgy 1/10 Hz-től 100 Hz-ig, 150 Hz-ig regisztráljuk az EEG-t. De például, ha a kisgyereken történik a vizsgálat, és a gyerek nem lazul el, akkor az alcizmoknak az elektromiográfiás aktivitása, amiről majd külön előadásban fognak hallani, az egy ilyen szakora tevékenységet ráterjed volumenvezetéssel a koponya tetőre is, és artefaktként, műtermékként jelenik meg, akkor a magas frekvenciával magas frekvenciás szűrővel, a low-pass filterrel, a magas frekvencia kiszűréssel csökkenteni lehet ebbe a műtermékeket. Mi ennek a veszélye? Hogyha a magas frekvenciás komponenseket kiszűrjük. Már ezt már az előző ábra alapján tudniuk kellene. Ja, itt van egy olyan grafoelem, ami nagyon meredek tüske, hullám, tehát ez nagy frekvenciás komponensekből áll. Ha kiszűrjük a magas frekvenciás összetevőket, akkor adott esetben ezt kiszűrjük. Mikor kell alkalmazni az alacsony frekvenciás szűrését? Például meleg van és izzad az egyén, majd az artefaktoknál említem, ha izzad az egyén, akkor ugye az elektródok közti impedancia megváltozik, lokálisan az elektródnak az ellenállása megváltozik, és ilyen lassú ingadozás jelenik meg az EEG-ben. Ezt ki lehet szűrni, mert nagyon az amplitúdója és zavarja. Mi a veszély ennek? Ennek az a veszélye, hogy alacsony frekvenciás komponenseket, amit mind említettem, a delta hullámok, azok különböző pszichés állapotokban, pszichés zavarokban jelennek meg, azokat is kiszűrhetjük. Tehát igyekezni kell, hogy minél szélesebb frekvenciatartományban regisztráljuk az EEG-t, és nagyon fontos, azért értem ezt külön ide, hogy valamennyi csatornának azonos paraméterekkel kell működnie. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy a frontális elvezetén kicsi az amplitúdot, fölnyomom az erősítést, hogy az is szép legyen. Nem. Valamennyi elvezetésnek azonos paraméterekkel kell működni, hogy összehasonlíthatóak legyenek. Egy kis elektronika. Nagyon kicsi. Majd az elektródokkal kapcsolatban fognak hallani talán részletesebben róla, hogy tulajdonképpen minden biológiai vizsgálatnál, ha elektromos jeleket vezetünk el, akkor differenciál erősítőt alkalmazunk. Mi az alapszabály? Mindig két pont közti potenciál különbséget mérjük. Műszaki mérésnél ez hogy történik? Oszcilloszkópon mértek, ugye? Nem mértek? Nem volt gyakorlatuk, vagy rádióamatőr. Ma már nem divat, ugye? Rádióamatőrség. Ugye, oszcilloszkópnál általában van egy föld, pólus, elektronikus műszereknél is, és van egy meleg pont, és mérjük a föld és a meleg pont közti feszültség különbséget. Biológiai jeleknél azért nem nagyon lehet ezt csinálni, mert aszimmetrikus ez az elvezetés, és nagyon sok zaj van. Hát ebbe a teremben például az 50 Hz-es hálózati zavar, a elektromágneses zavar, az nem mikrovoltos, bőmillivoltos, hanem voltos nagyságrendű. Tehát ha egyszerűen elektródokat teszünk, és nem vigyázunk, nem speciális erősségreket használunk, akkor csak 50 Hz-et fogunk látni, és a mikrovoltos EEG-t nem fogjuk látni. Mit csinál ez a differenciál erősítő? A bemenetben két erősítő van, az egyénen van két aktív elektród, majd rátérünk, hogy ez lehet monopolális is, de mind a két elektród aktív elvileg, és van egy földerőpont. Látják, hogy a két erősítővel tulajdonképpen szembe van kapcsolva a két aktív pont, és utána a következő fokozat a kimérő jel különbségét képezi. Ha van egy jelünk, ami egy nagy 50 Hz, ami mind a két ponton rajta van, mert tulajdonképpen a fej a külső zavarokhoz képest egy viszonylag kis tér, tehát azonos fázisban jelentkezik bárhol a koponyán a jel, de ugyanez vonatkozik EKG-re is, tehát a testben a külső zavarok azonos fázisban jelennek meg, akkor elvileg mind a két erősítő ezt erősíti, de ha a különbségét képezzük a végén, ha a két erősítőnek a tulajdonságai abszolút azonosak, akkor kioltja egymást, ugye? Mert a különbségét képezzük. A biológiai jel, ez a kis négyszög, viszont a különböző helyeken, például egy fülelektróddal szembe vezetek el tarkóról, a tarkón van alfa hullám, a fülön nincs alfa hullám, tehát akkor ez viszont megjelenik, megmarad. Elnyomjuk a úgynevezett közös módusú zajt, és a differenciál jelet erősítjük föl. Ma egy modern erősítőnek kb. 100 decibeles közös módusú zajelnyomása van. Kiszámíthatják, hogy ez egy óriási magas, nagy érték, egy nagyon nagy jeljavító tulajdonsága. A szűrőkkel kapcsolatban csak egy ábra, ugye alacsony frekvenciás szűrő, az egy CL típusú szűrő, a magas frekvenciás szűrő egy LC típusú szűrő. Hogy nevezzük ezt a hullámformát? Hallottak erről? Vannak generátorok, amik ezt eleve előállítják mérési célra. Ez a sweep, ugye? Azonos amplitúdójú, egyre gyorsuló frekvenciájú színűszijel. Na most, hogyha ezt egy magas frekvenciás szűrőt, ami kiszűrja az alacsony frekvenciákat, elnézést, akkor mit fogunk kapni? Ez micsoda? Ez egy ugrásfüggvény, ugye? Nulla feszültség, majd fölugrik egy bizonyos feszültségre, nagyon meledeken, és azon a feszültségen tartósan megvan. Ezt szokták használni általában biológia rendszereknél kalibrálásra. Ha az alacsony frekvenciás jeleket szűrjük, akkor mi történik? Az ugrásfüggvény megjelenik, de a DC az nem marad meg, hanem elkezd csökkenni. Ezzel jelöljük a üdvett tau, ami az idő állandója az áramkörnek, ahol 63%-kal lecsökken. Míg a magas frekvenciájú szűrőnél pedig minél alacsonyabb a határfrekvencia, annál jobban ellapul az ugrásfüggvény. Ott viszont azt mérjük meg, hogy mennyi idő alatt éri el a 63%-át. Térjünk rá a klinikai EEG-nél alkalmazott elektródok és annak elhelyezésére. A külön kérdés lesz, és ezt jegyezzék meg, a nemzetközi 10-20-as elektróda rendszer. Mit jelent az, hogy 10-20-as elektróda rendszer? Ez az ábra mutatja azt, hogy úgy helyezzük el az elektródokat, hogy lemérjük az orrnyereg és a tarkócsúcs közti távolságot a középvonalban, és ezt felbontjuk 10%, a távolság 10%-ánál helyezzük el a frontopoláris elektródot. Onnan 20%-ot mérve a frontális, 20%-ot mérve a centrális, 20%-ot mérve a parietális, 20%-ot mérve a occipitális, és marad 10%. Ugyanez van, amikor körirányba helyezzük be a következő elektródrendszert, és így kialakul az ünnep 10-20-as elektródrendszer. Miért érdekes, hogy nem abszolút értékkel adjuk meg a távolságot? Logikus. Na miért? Tessék? Pontosan. Hát egy csecsemőnek, vagy újszülöttnél is végeznek EEG vizsgálatot, és egy viszonylag nagyfejű embernél is végeznek. Így mindig ugyanoda kerül, tehát mindig ugyanolyan eloszlásba helyezkedik az elektród. Itt látjuk frontopolális 1-3, centrális 3, parietális 3, occipitális 1-es elektród. Mit látunk? Bal oldalon mindig páratlan számokkal jelöljük az elektródokat, jobb oldalon biztos páros számokkal, és a fekete az a centrális elvezetések, az a középvonal. Ugye esetleg mindig a két oldal között hasonlítjuk össze, ezért a középvonal az kitüntetett. Külön megjelenik itt két fül elektród, majd mindjárt átérünk a monopolás elvezetesnél, ezt ugye indiferens, referens elektródként szoktuk használni. Ez a 10-20-as rendszer, ez 1960 tájában fogadta el a Nemzetközi EEG Társaság, amikor még papírregisztrációs EEG-kkel dolgoztunk, úgyhogy 8-12 csatornák, 16 csatornák, és EEG volt a legnagyobb. Ma már a digitális PC alapú EEG-k, azok 32-64, adott esetben 128 csatornán regisztrálnak egyidejűleg, tehát nem elég a 19 elektród, ami a 10-20-as rendszernél van, hanem mit csináltak? Megfelezték a távolságokat, és akkor lett a 10-10-es rendszer. Ezt látjuk itt, sőt, itt még tovább mentek, és ez már a valóban sok elektródos rendszer. Azt jegyezzék meg, hogy egy centinél szűkebb elektród távolságnak nincs értelme, mert a lágy részek, koponya és a többi annyira szűri a jeleket, majd arról is mutatok ábrát, hogy a felbontás már nem javul. Elektródokról. Itt egy kicsit hátrány az, hogy az elektródokról például nem hallottak előbb. Ezüst kloridok, majd megtanulják, hogy mérés, a többi. Ezüst klorid elektródokat szoktunk használni, mert ennek nagyon jó az átvitele. Elég ennyi most. A hagyományos elektródák azok nagyjából így néznek ki, minimális különbségekkel az egyes cégek, amit gyártanak. Van egy préselt ezüstklorid felület, amin van egy kis luk, abba csatlakozik az ezüstdrót, majd a kivezetés, és ez egy műanyag kis kapszulában van. Itt is látjuk a fölülről nézetben a lukat. Miért érdekes ez? Ezt fölhelyezik a fejbőre. Persze előtte megtisztítják a fejbőrt, ezt a gyakorlaton majd maguk is fogják, hogy megtisztítják. Miért? Mert a zsír, a fejbőrön lévő zsír az nagy ellenállást jelent, lecsökkentjük az ellenállást. Itt van, ezt tessék ugyancsak megjegyezni, hogy a nemzetközi standard szerint az elektród ellenállásnak 5 kilóm alatt kell lenni. Tehát zsírtalanítjuk a fejbőrt, ráhelyezzük az elektródot, és egy fecskendőn keresztül föltöltjük ezt a kis üreget elektródpasztával. Ez egy sótartalmú, nátriumklorid tartalmú olyan paszta, ami nagyon javítja az elvezetést, a bőr és az elektród közti kapcsolatot elősegíti. Ez a fülre helyezendő elektród, egy csipesz. Itt látunk egy képet, hogy hogy néz ki egy ilyen elektród fölragasztás. Itt látjuk a különböző elektród sorokat. Indiferens elektródot vagy a fülre, vagy az óra szokták tenni. Az óra azért előnyös, mert középvonal, tehát viszonylag távol van az aktív területtől. Másrészt pedig a fül, azt szokták, csak a kettőt összekötik, és akaz meg. Az is viszonylag távol és indiferens elektród. Ezen még végig szaladunk. Nyilván 32 vagy 64 elektródát fölragasztani, ez egy borzasztó hosszú munka lenne, ezért manapság már olyan elektród sapkákat használják. Ez olyan, mint egy ilyen latex anyagból készül, mint egy úszó sapka, és eleve megvan rajta az elektródoknak a helye. Ugye fölhúzva a helyre, ez kitágul úgy, de az arányok megmaradnak, tehát tulajdonképpen van aztán ugye kicsi, meg közép, meg nagy méretű sapka, de tulajdonképpen az arányok megvannak, és 64 csatornáig ezek a sapkák nagyon jól beválnak, és ide helyezzük, mindjárt látni fogják az egyes elektródokat, csak be kell pattintani, és már is lehet tölteni a töltőt. Nyilván a még nagyobb elektród számnál ez is egy elég nehéz, ezzel a geodezik szenzor hálózatot fejlesztette ki egy cégben, mindjárt látjuk. Ez egy nagyon egyszerű, itt ilyen vékony kis gumi szálak kötik össze ezeket az elektródokat. Mindjárt mutatom, a következő ábrán látszik, és ezek a kis hidrocellek, amik gyakorlatilag nem teljesítik az 5 kilómos impedanciát, de a mai nagy bemenő impedancia elektródokkal jól lehet. Miért érdekes ez az elektródrendszer, ami az arcra is ráterjed ráterjed az elektród háló. Ez azért érdekes, mert például temporális epilepsziánál, egy nagyon gyakori epilepszia, mély temporális epilepszia, hipokampusz epilepszia esetén, ugye a maximális amplitúdói jelek itt jelennek meg. Na most az egyszerű elvezetések ezt a területet nem jól mutatják. Az agyat általában egy gömbmodellbe szoktuk modellezni. Mikor ismerjük fel, hogyha az egész gömböt körbe fogjuk. Ez az elektród rendszer viszonylag ezeket a területeket is jól ábrázolja. Mert itt van egy sapka, ami nálunk az intézetben egy pszichofiziológiai kísérleten, a fejtámaszon van a kísérleti személy feje, itt vannak az elektródok, a különböző elektródok színkóddal vannak jelezve, sapkába is figyeli a monitort, amin a különböző ingerek jelennek meg. Említettem az aktív elektródokat. Hát ez például egy aktív, a Brain Products cégnek az aktív elektródja, amiben az első erősítő fokozat már magába az elektródba be van építve, itt csak az elektronikát látjuk, maga az elektród nincs itt. Itt viszont azt látjuk, itt van ez a kis zöld led, ami jelzi, már direktbe jelzi, hogy az impedancia megfelelő. 5 kilóm alatt van. Ha zölddel világít, akkor az jó. Azt látjuk, nem nagyon lehet látni, mert nyitva van az ablak, hogy ennél az elektródnál pirosabb a LED, jelzi, hogy magasabb az impedancia, és a technikus éppen tölti föl frissen elektródpasztával az elektródot. Vannak azután úgynevezett elektródhálók, elektródgridek, ezek az elektrokortikográfiára használt elektródok, amikor fölte epilepszia esetén lokalizálni kell a gócot, hogy hol van a központja a kóros folyamatnak. Ezt úgy szokták csinálni, hogy föltárják az agyat, behelyeznek egy ilyen elektróhálót, 48-as, igen, 48-as háló ez, befejeznek egy ilyen elektródhálót arra a területre, ahol feltételezzük. Ugye említettem, hogy a fejből rosszabb a felbontás, mint az agy felszínén, és ezt visszacsukják, és két hétig vagy egy hétig a paciens bent van az epilepszia központban, és folyamatosan monitorozzák, ilyet majd látni fognak az előadás végén, és tudják meghatározni a gócot. Azon kívül szokták levágni egy csíkot ebből, ezt nevezik elektród stripnek, amit be lehet dugni a csont alá, és ugyancsak a lokalizációt segíti. Ezen kívül mély elektródokat is alkalmaznak, ezen a kis szakaszon itt látjuk kis gyűrű elektródok vannak, ezek egy milliméter nagyságrend, ez a milliméternél keskenyebb átmérőjű kis elektród, amit be tudnak dugni, hogyha mély agyi struktúrákban van, vagy a temporális lebenyben, ugye ott az agyfel, például a hallókéreg, majd a kiváltott potenciálokkal kapcsolatban beszélünk, az nem az agy a konvexitáson van az agynak, hanem a Sylvius árokban, a mélyben helyezkedik el, és azt például megcélozzák, akkor ilyen mély elektródokat szúrnak be az agyba, ha ott van valami, ugyancsak a hipokampuszba is tudják beszólni. Na itt látunk egy ábrát, szünetben majd egy kicsit leengedjük, hogy jobban lehessen látni, itt ez viszont egy 88-os, 48 elektródos, 64 kontaktusos elektród háló, ugye itt van 64, ugye, ami föltárt emberi agykérgen van, a dúdát, ezt visszahajtják, és bezárják ezt, és vezetnek el az egyénről. Túl vagyunk az órán, úgyhogy tartsunk most szünetet, és folytatjuk akkor a 15 perc szünet után.